Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Köszöntöm Önöket, a Média 1-et hallják. A Zoom vonal túlsó felén Kéri Ferencet köszöntöm, a Magyar Kommunikációs Szövetség, az MKS elnökét. Szervusz, Feri!
Szervusz, Dani! Köszöntöm én is a hallgatókat!
És itt lenne velünk a vonalban szintén Ökrös Gergely, a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközési Szövetség, az MKHS elnöke, és Szántó József alelnök, de sajnos egyikük sem vállalta a beszélgetést. Érthetetlen, hogy miért egyébként elzárkóztak ettől a beszélgetéstől. Viszont azért is próbáltam ezt a beszélgetést összehozni, mert tavaly ősszel, ugye akkor voltunk Gyulán, a kábel szövetségek bejelentették, hogy egyesülni fognak, tehát az MKS és az MKHS, azaz a kis és közepes méretű kábel szolgáltatókat tömörítő szervezetek. Ez azonban egyelőre nem valósult meg, és ha jól érzékelem, akkor van valami, ami ezt akadályozza. Mit lehet tudni erről?
Így van. Én a magunk részéről azt tudom mondani, hogy a szándékaink változatlanok. Az az álláspontunk, hogy az országban levő több mint száz kis szolgáltatónak egy szervezetben lenne a helye, hiszen úgy gondoljuk, hogy az érdekképviseletünk így erősödne. Hiszen jelenleg kétfelé vagyunk osztva, a kis szolgáltatóknak háromnegyede körülbelül a mi szövetségünk tagja, a másik egynegyed pedig a másik szövetség tagja, és így bizony azt tapasztaljuk, hogy a jogalkotók néhány esetben ezt a megosztottságot bizony ki tudják használni a kis szolgáltatók érdekei ellenére. Úgy gondoljuk, hogy egységben lenne az erő, mint ahogy más területeken is ez egy bevált gyakorlat. Mi ennek érdekében kezdeményeztük az egyesülést, ami a tavaly őszi gyulai konferenciánkon került bejelentésre, és a magunk részéről úgy gondoljuk, hogy itt lenne az ideje annak, hogy ennek a apró pénzre váltása is megtörténjen. Ezért aztán ezen a bizonyos tavaszi rendezvényen próbálkoztunk tovább közeledni egymáshoz. A másik szövetség részéről pedig úgy tűnik, hogy egy pillanatra hát befékezték ezt a folyamatot. Nem zárkóztak el előle, ezt nagyon határozottan kinyilvánították, de úgy gondolják, hogy ez még részükről több időt vesz igénybe.
Mit lehet tudni, mi a, ennek a mondjuk egy fordulatnak az oka, hogy tavaly úgy tűnt, hogy ez már akár idén tavasszal meg is valósulhat, mert fékezték be ezt?
Hát erről elsősorban nekik lenne tisztük véleményt alkotni. Magunk részéről úgy gondolom, hogy nem tudom. Ez a helyes helyezés. Végső soron, ugye tavaly ősszel nem volt teljes körű a közgyűlésük, az ő közgyűlésük, és ezért úgy nyilatkoztak, hogy az a döntés, amit akkor valóban az ott jelenlévők meghoztak, ezt a döntést meg kell erősítetniük egy teljesebb körű közgyűléssel. Erre a teljesebb körű közgyűlésre került sor az idén tavasszal, és arról kaptunk értesítést, hogy ez a teljesebb körű közgyűlés úgy döntött végül is többségi szavazással, hogy igen, a cél az tiszta és világos, de több időt igényel a fölkészülés, ezért ezt kitolták 2024 végéig.
Tehát az még újabb, hát másfél év akkor, amíg ebből lehet valami, úgy tűnik.
Magunk részéről szeretnénk azért ezen gyorsítani, tehát abban bízunk, hogy ha és amennyiben ezeket a esetleg még fölmerülő kérdéseket, amelyekről egyelőre még nem tudunk részleteket, de bízunk benne, hogy hamarosan megtudjuk, sikerülne rövidre zárni, és ezekben a kérdésekben hamar egyességre jutni, akkor azért talán ez nem húzódik el ennyire. Hiszen úgy gondoljuk, hogy itt minden hónap, vagy minden negyed év, vagy minden fél év, az a kis szolgáltatók árára megy, tehát mi azt szeretnénk, hogy ez a folyamat fölgyorsuljon, és bízunk benne, hogy ebből talán lesz is valami.
Milyen helyzetben van most a szakma, a kábel kommunikációs szakma, hiszen de sok minden sújtotta az utóbbi időben, mennyire tépázta meg például az energiaválság és a többi probléma a kábel szolgáltatókat?
Hát az energiaválság is erősen érint bennünket, ugye a hírközlés a sajnos energiafogyasztó ágazat, hiszen a hálózatokat akkor is fönn kell tartani, az áramba úgy akkor is be vannak dugva ezek az eszközök, és működik az egész hálózat, hogyha éppen senki nem internetezne, persze ilyen időpont azért elég ritka, de teljesen mindegy, hogy teljes terheléssel működik a hálózat, vagy csak részterheléssel, az áramfogyasztása sajnos ugyanannyi. Nyilván ez a költségeket is erősen befolyásolja, és ezért a kollégák sajnos hát nincsenek könnyű helyzetben, amikor az energiaszámlát kell kifizetniük. És ugyanakkor az díjakban ezeket a költségeket sajnos nem nagyon lehet beépíteni, hiszen rendkívül erős a verseny. Ebben a versenyben a kiszolgáltatók sajnos eléggé hátrányos helyzetben vannak, hiszen sokkal többet fizetnek a televíziós műsorokért, és mivel nincsenek akkora bevásárlói potenciáljuk, hiszen nem szereznek be olyan nagy tételben, ezért az egyéb eszközök beszerzésében is hát hátrányt szenvednek. Úgyhogy egyetlen egy szerencse még, talán a szerencsétlenségben, ha lehet így fogalmazni, hogy nagyon sok szolgáltatónak éves áram szerződése volt, ami azt jelenti, hogy a tavalyi évben, amikor kimagaslóan magas tranziens jelenség volt az áramdíjakban, az talán keveseket érintett. De hát akit érintett, az természetesen eléggé hát komolyan érintette.
Aztán itt volt még a forint válsága is. Gondolom ez sem tett túl jót akkor a beszerzések szempontjából.
Hogy ne, hiszen a műsordíjak egy része az euróban fizetendő, elsősorban a műsordíjaknál fordul elő ilyen. Ott az euró árfolyam ingadozása az bizony jelentősen befolyásolhatja a fizetendő összegeket. De azért még más problémáink is vannak, ugye a hírközmű, amely újabb kötelezettséget és igen erőteljes anyagi áldozatot fog igényelni a szolgáltatóktól. Erről is szó volt egyébként ezen a konferenciánkon, illetve a kiberbiztonsági jogszabályoknak az alakulása is majd újabb feladatokat és hát újabb anyagi terheket fog okozni, legalábbis ezt valószínűsítjük.
Beszéljünk is egy kicsit akkor a hírközműről, hogy ez hogyan fog kinézni, és ez milyen feladatokat ró a kábelesekre.
A hírközmű az tulajdonképpen azt jelenti, egy nagyon elvben nagyon jó kezdeményezés, hiszen azt jelenti, hogy amikor valaki egy hírközlő hálózatot épít a jövőben, vagy nem csak hírközlő hálózatot, hanem egy egyszerű állampolgár egy házat szeretne építeni egy olyan telekre, vagy egy olyan utcában, ahol még nincs semmi, idézőjelbe, és a tervezője kíváncsi arra, hogy vagy maga a tulajdonos kíváncsi arra, hogy ezen a településen, ezen a konkrét címen milyen szolgáltatások érhetőek el, akkor erre van egy állami szolgáltatás, beütik a házszámot, vagy a helyrajzés számot, és egy térképen megjelenik az, hogy hol megy a víz, a csatorna, a gáz, és többek között a hírközlés is. Ennek a hírközlési részét nevezzük hírközműnek, hiszen a hírközlés az nem közmű, de hírközmű az azt jelenti, hogy majdnem olyan, mint a közmű, hiszen a gyakorlatban bizony sajnos szerencsére már a közmű közé sorolják a hírközlést is, magyarul enélkül már szinte azt lehet mondani, hogy nem élet az élet. És ez azt jelenti, hogy ezeket a térképeket elő kell állítani, és ennek az előállítását a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság fogja össze, hiszen ő a felelős a hírközlés magyarországi állapotáért. Ezért van egy olyan előírás, amely egyébként Európai Uniós elvárásokon nyugszik, hogy a szolgáltatóknak a hálózataikat digitális formában, egy speciális adatbázis szerkezetben és előírt struktúrában föl kell mérniük, és ezeket az adatokat a hatóság rendelkezésére kell bocsátaniuk. Ez egy hosszú folyamat, ennek szoftver háttere van, hardware háttere van, ezeket meg kell szerezni, be kell szerezni, ezt a szoftvert üzemeltetni kell, ez nem egy egyszerű dolog, ez a tervezők feladata elsősorban, ezért aztán a Magyar Mérnöki Kamarával is fölvettük a kapcsolatot, illetve a hatóság maga is fölvette a kapcsolatot már magának a rendszernek a kifejlesztésénél, hogy ez lehetőleg felhasználóbarát legyen. Hát ennek a sikerei egyelőre eléggé vegyes képet mutatnak. Az minden esetre látszik, hogy ez az előzetes számítások szerint 20-30 millió forinttól kezdődő költséget fog okozni a szolgáltatók számára. És ez okozza számukra elsősorban a fejtörést, hiszen a legkisebbek szolgáltatóknak lenne ennyi a költsége, akiknek ez adott esetben akár egy éves nyerességüket is el tudja vinni. Jó, hogy ezt 5 évre gondolja a hatóság, hogy ezt az adatfölvételt 5 évre lehet széthúzni, de akkor is úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan jelentős tétel, amely állami támogatás, állami segítség nélkül nehezen vállalható a kiszolgáltatók számára, versenyhátrányt nélkül.
Eddig ilyen nyilvántartás az nem is volt, vagy volt, de nem volt korszerű? Hogy kell ezt elképzelni, hogy akkor most két rendszer lesz egymás mellett, vagy egy rendszer lesz önmagában?
Ennél a helyzet kicsit cifrán, nem 2, 2,5 rendszer, vagy nevezzük, majd mindjárt elmondom miért. Több mint 2 rendszer van forgalomban jelenleg, amelyek egymással köszönő viszonyban nincsenek. Ez a további problémánk, hogy amit az előbb ismertettem, hogy a minden egyes teleknek az összes közmű és nem közmű, vagyis hírközlési szolgáltatása elérhető egy térképen. Ez nem az a rendszer, amiről most az előbb említettem, ez egy már meglevő rendszer, ezt e-közműnek nevezik, és ez tényleg a lakosság számára hozzáférhető. A hírközmű az még egyelőre egy tervezett rendszer, amely azt jelenti, hogy egy jóval bonyolultabb és jóval szofisztikáltabb rendszerben minden paraméterre kiterjedően az, hogy ott milyen optikai kábel megy, hány szála van, hova megy, merre megy, ki csatlakozik rá, hol csatlakozik rá, milyen a geometriai adottsága, a földrajzi koordinátáktól kezdve sok minden adatot meg kell adni. Ez jóval részletesebb annál a térképnél, amely csak egy vizuális megjelenítést jelent az, hogy a teleknél előtte az utcán most van egy piros vonal, és akkor az a hírközlés, vagy sárga vonal van, és akkor az a csatorna, tehát az csak egy roppant egyszerű nyilvántartás. Ez jelenleg már több éve működő rendszer, és ehhez képest oda is természetesen az adatokat a szolgáltatóknak kell szolgáltatni, és most ez egy új kötelezettség az, hogy a hírközműben maga a hírközlési hatóság is egy saját rendszert kíván létrehozni, amely ennél jóval bonyolultabb. Egyik kifogásunk, vagy egyik észrevételünk éppen az, hogy ez a duplázódás, eznek mi a szükségessége. Mi úgy gondoljuk, hogy elegendő lenne egy rendszert üzemeltetni, és akkor az legyen egy tökéletes rendszer, de mivel ez két területhez tartozik, az e-közmű és a hírközmű, az két külön fennhatóság alá tartozik, sajnos azt tapasztaljuk, hogy ez a két hatóság idáig legalábbis nem igazán egyeztetett egymással. Így aztán duplán lehet ezeket a kötelezettségeket a szolgáltatóknak végezni. És miért említettem, hogy több mint két ilyen rendszer létezik? Hát azért, mert aki pályázni szeretne, ugye a hírközlésben ezt idáig SIP-nek nevezték, szupergyors internet projektnek, ezt a fajta pályázati rendszert, amit szintén egy roppant hasznos és mindenféleképpen előremutató, de egy újabb nyilvántartási rendszert igényel. Magyarul, aki pályázik, az amellett, hogy az adatokat közli ezzel a két rendszerrel, még külön egy harmadik pályázati rendszerbe is be kell töltenie nagyjából ugyanezeket az adatokat. És ennek a felelőse egy harmadik szervezet, amelyik az Európai Uniósával fejlesztésekért felelős terület, és ezek sajnos ők se beszélnek a másik kettővel. Tehát azt jelenti, hogy azoknak a szolgáltatóknak, akik pályázati nyertesek, örülnek, hogy 75%-ban támogatják a projektjüket, de egyből kapnak egy plusz feladatot azzal, hogy a pályázati rendszernek megfelelő adatokat is közölniük kell. Ez így külső szemlélő számára ugye elég furcsa, hogy talán nem bánunk eléggé körültekintően a mások erőforrásaival, ami elsősorban természetesen a kis szolgáltatókat sújtja, akiknek minden egy forint bevétel, vagy minden egyes megtakarított forintból fejleszteniük kellene a hálózatokat, és nem ilyen többletnek nyilvánítható, vagy nyilvánuló feladatokkal foglalkozni.
Hát ebből, amit elmondtál, az következik, hogy kellene egy nyilvántartás a nyilvántartásokról, és valahogy ezt egyesíteni. Van erre vonatkozóan valamilyen kezdeményezésetek, vagy találtok erre nyitott füleket, hogy ezeket egyesíteni, és nekem 2-3 felé szakadni?
Egyelőre a bizakodó fázistól tudok beszámolni. Ugye ezen a bizonyos konferenciánkon tavasszal meghívást kapott a Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság illetékese arra, hogy ismertesse a hírközmű fejlesztésének a folyamatát. amely elkészült, immáron kizárólag a hírközműn keresztül lehet Magyarországon hírközlési hálózatot építeni. Tehát ez elindult, az e-közmű ettől függetlenül köszöni szépen, és teljesen jól van, és oda is kell közölni az adatokat. Hát egyelőre még csak ígéretünk van arra, hogy ez a két terület valamilyen úton, módon előbb-utóbb mégiscsak egységesülni fog, de olyan nagyon, megmondom őszintén, rövid távon nem bízok ebben, rövid távon itt néhány évet jelent, nem gondolom azt, hogy ezt valahogy meg lehet oldani, ugyanis az e-közműről is az a hír járja, hogy ők is szeretnének korszerűbb rendszerre váltani, digitális rendszerre váltani, és természetesen egy teljesen önálló és független rendszert fejleszteni. Mi meg azt szeretnénk, hogy ez a két rendszer, ha már mind a kettő tökéletes és korszerű, akkor lehetőleg egymással képes legyen közvetlen adatcserére, és akkor elegendő lenne csak az egyikbe betáplálni az adatokat, és az összes többit ez ki tudná szolgálni. Hát nyilván, ha és amennyiben a fejlesztők is úgy gondolják, ezt a véleményünket mi hangoztattuk, és hangoztatjuk folyamatosan mind a két oldalon. Egyelőre még a másik oldal szerintem valamilyen egyeztetési fázisban van, de mi bízunk benne, hogy ennek azért lesz eredménye.
És ebbe az új térképbe, vagy ebbe az adatbázisba a már meglévő hálózatot is fel kell majd tölteni, vagy csak az új fejlesztéseket?
Most éppen július 1-ével indul a hírközmű rendszernek a gyakorlati alkalmazása. Innentől kezdve már csak ilyen terveket fogadnak el, tehát ami új építés, az automatikusan be kell, hogy kerüljön ebbe az adatbázisba, és a régi rendszereket, a meglevő rendszereket, de van 5 év idő, hogy 5 év alatt kell majd ezeknek a szolgáltatóknak a múltat földolgozni, ami egy óriási feladat lesz szerintem. Tehát ez a probléma, tehát ez okozza a nagy költséget, ezt a bizonyos minimum 20-30 millió forintos költséget számukra.
Említettél egy másik kihívást is, ez a kiberbiztonsági jogszabályok. Mit jelent ez a gyakorlatban, mit kell tennetek?
Igen, ez a gyakorlatban az Unióban most ugye mindenki hallja, gondolom egyesek lehet, hogy tapasztalják is azt a bizonyos kiberbiztonsági támadásokat, hogy egyes honlapokat elérhetetlenné tesznek, stb.
Igen, mi is kaptunk ebből egyébként több mint 30 hírportált támadta bennünket, a Médiaegyet is folyamatosan támadnak, igen.
Igen, na most ennek kapcsán, vagy gondolom, hogy ennek apropójából, vagy ennek apropójából is fölmerült az Unióban, nem most, hanem már több éve természetesen fölmerült az, hogy valamilyen módon biztonságosabbá kellene tenni az internetet. És a biztonság alatt ezt kell érteni, hogy az ilyen támadásoknak a kivédését, a rosszindulatú szoftvereknek a működését valamilyen úton módon megelőzni. Ez azt jelenti, hogy a hálózatokat föl kell erre készíteni, hiszen ez nem egy egyszerű dolog. Ezt nevezzük kiberbiztonságnak, ennek egyik apropója tulajdonképpen ez, a támadások elleni védelem, a másik pedig egy alapvető védelem, hogy például ki és hogyan férhet hozzá az információkhoz, hiszen vagy egy másik hír szokott lenni, hogy elloptak ennyi és ennyi e-mail címet, vagy föltörtek ilyen és ilyen oldalakat, vagy valamilyen adatbázisokat, és onnan elloptak bizonyos adatokat, vagy zsaroló vírusokkal támadtak meg bizonyos szervezeteket, és hát ezek szinte manapság már egyre inkább azt lehet mondani, hogy sajnálatos módon, de napi renden vannak. Na, ezeken próbálnának segíteni azok a rendelkezések, amelyek az úgynevezett kiberbiztonsági törvényben, illetve a kapcsolódó jogszabályokban vannak. Ez pedig azt jelenti, ha lefordítva a helyi viszonyokra, ugye uniós rendelet van szintén emögött, amelynek a Magyarországra érvényes rendelete, illetve az ezzel kapcsolatos további kiegészítő jogszabályoknak a megalkotása elindult. Éppen ezért ezen a konferenciánkon szintén fölkértük ezért a területért felelős szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát, hogy tartson erről egy előadást. És ott megtudhattuk, hogy a hírközlés az kiemelten fontos szerepet játszik, ugyanis az érintett területeket besorolták 3 kategóriába. Vannak kiemeltek, vannak kiemelten veszélyeztetettek, vannak fontos és vannak kevésbé fontos területek, és ezek ágazatonként vannak bontva, és minden olyan ágazat, amely potenciálisan valamilyen támadásnak a keresztüzébe kerülhet, az annak vannak feladatai, és azoknak a szolgáltatóknak, vagy szervezeteknek, amelyek ezeken a területeken dolgoznak, meg kell felelniük bizonyos ilyen rendszabályoknak. Ezek közül, ahogy említettem, a hírközlés az ugye kiemelten veszélyes, hiszen mi szolgáltatjuk az utat az infosztrádához, de ugyanilyen fontosnak minősül a híradástechnika, vagy a hírközlés területéről a nézer, a DNS szolgáltatás, a tárhely szolgáltatás, tehát minden olyan hely, ahonnan jöhetnek támadások, vagy ahová irányulhatnak támadások. Ugyanígy a szoftverek készítése természetesen, hiszen alapvető fontosságú. A routerek, minden olyan eszköz, amely a internetforgalomban szerepel, és minden olyan szolgáltató, aki az interneten keresztül nyújtja bármilyen szolgáltatást, ők mind-mind potenciálisan veszélyeztetettek. És éppen ezért feladatuk van, hogy ez ellen küzdjenek. És a hírközlés területére a rendelet, hogy konkrétan akkor kinek milyen feladata van, ezt a rendeletet várhatóan az év hátra levő részében, az őszi időszakban fogja a hatóság meghozni, és az előzetes konzultációnk alapján lehetőséget biztosítottak arra, hogy a kis szolgáltatók, a mikro és a KKV-k oldaláról nézzük meg, hogy melyek azok a követelmények, amelyek tőlük is teljes mértékben elvárhatóak, és melyek azok, amelyeket nekik teljesíteniük kell. Ez egy tanúsítási rendszer is kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy ahogy például az ISO rendszerben tanúsítatják azt, hogy a illető vállalkozásnak a működése megfelel, hasonló módon a hírközléssel kapcsolatos kiberbiztonsági megfelelőséget is majd tanúsítatni kell ezeknek a szolgáltatóknak, és ennek a részleteiről fogunk majd egyeztetni remélhetőleg az őszi időszakban a hatóságnak a képviselőivel. Ez persze azt jelenti, hogy ha tanúsítatni kell a hálózatokat, akkor az sajnos megint pénzbe fog kerülni, ugyanúgy, ahogy egy ISO minősítés is pénzbe kerül egy bizonyos vállalkozásoknak, hiszen meg kell bízni egy másik vállalkozást, stb. Hát ezek megint nem a 10.000 forintos kategóriába fognak kerülni, hanem attól tartunk, hogy a több 100.000 forintos kategóriába. Ezért fontosnak tartanánk azt, hogyha lehetőség lenne valamilyen úton módon öntanúsításra is a kisebb hálózatok esetében, természetesen a biztonsági szempontok maximális figyelembevétele mellett. Ennek a részleteiről most kezdtük még el mi is magunk is a gondolkodást, és bízunk benne, hogy az ősz folyamán a hatósággal sikerül valamilyen megállapodásra jutnunk.
És szerintem van még egy feladat, amiről most nem beszéltünk, de szerintem izgalmas lehet, hogy jövő ősztől az RTL ugye streamingen keresztül fogja a foci EB-t közvetíteni. Vajon mennyire felelnek meg ennek a hálózatok? Mennyire lehetek technikailag alkalmasak, a sávszélességek mennyire vannak meg vidéken, kell-e valamit tennie most a kábeleseknek?
Ahhoz, hogy ez így működni tudjon, alapvető változásokra nincs szükség, hanem többlet kapacitások bevonására van szükség, hiszen ahol optikai hálózatok léteznek, ott viszonylag könnyű a feladat, ugyanis meg kell emelni a sávszélességet a két végén, az optika ennek a továbbítására minden további nélkül képes. A probléma természetesen mindig a részletekben van, hiszen a mögöttes eszközök kapacitása az, ami a kérdés, hogy ezek vajon győzni fogják-e ezt a esetleges többlet igénybevétel működők. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a hálózatok jelentős része már a kisebb hálózatok esetében is képes lenne ennek a szolgáltatásnak a nyújtására. Ahogy említettem, ezzel a sávszélességbővítés, tehát kapacitásbővítéssel, de viszont vannak még sajnos olyan részei is egyes hálózatoknak, amelyeken ez még műszakilag igen nagy befektetésre van szükség, illetve átépítésre van szükség. Úgyhogy ez elképzelhető, hogy nem egyenletes lesz az országban a hozzáférés, hanem egyes helyeken talán jobb, más helyeken talán kevesebb. De a kis szolgáltatók is azért ebben labdába tudnak rúgni, tehát ez nem jelenti azt, hogy a kis szolgáltatók előfizetői ehhez a szolgáltatáshoz nem tudnának hozzájutni. Itt a probléma mindig a részletekben van, természetesen a díjazásnak a kérdésköre, meg az, hogy akkor ez hogyan fog alakulni. Ez még egyelőre úgy gondolom, hogy még erős tárgyalásoknak a kérdése. De ez viszont fölvet egy olyan témát, hogy ilyen szolgáltatások előtérbe kerülnek, amelyek nem kapcsolódnak a közvetlenül adott esetben a hírközlési szolgáltatáshoz, magyarul a kábel tévéhez. Most ilyesmire gondolok, mint a Netflix például, amely ugye hasonló módon teljesen önálló kezdeményezés, ehhez nem sok köze lehet a kábel szolgáltatónak. Magyarul mód van arra, hogy megkerüljék ezeket a szolgáltatókat. Ez viszont azt jelenti, hogy a hírközlési szolgáltató, az kábel szolgáltató az azt veszi észre, hogy egyre nagyobb sávszélességigény merül föl az ő hálózatain, és egyre kevesebb a bevétele, hiszen adott esetben lehetséges, hogy a kábel tévés szolgáltatást ott hagyják egyes előfizetők. Bízunk benne, hogy azért ez nem fog 100%-ra nőni, magyarul nem fog minden egyes műsor készítő saját szolgáltatást elindítani saját neve alatt, saját bevétellel, stb. Stb. Mert az egyértelműen nyilvánvalóan a kábel tévének a halálát jelenteni, de ezzel együtt igen komoly probléma már most egyébként Nyugat-Európában ez a kérdés. Éppen ezért ott fölvetődött, és a uniós és a bizottság szintjén már konzultáció alatt van az a kérdéskör, hogy vajon lehetséges-e valamilyen hozzájárulás ezen szolgáltatók részéről a hírközlési szolgáltatók számára, mármint hogy fizetendő hozzájárulás. És az indoka ennek az, amit elmondtam, hogy a hírközlési szolgáltatók azt veszik észre, hogy kevesebb a bevételük, de több a beruházásuk. Ez így nyilvánvalóan nem működhet, mert fönntarthatatlan helyzetet eredményez. Akik ezt okozzák, most egyelőre ne a hazai viszonylatba gondolkodjunk, de mondjuk egy Netflix, aki európai szinten már igen erőteljes pozíciókban van, ott ez már mérhető, ez már euróban mérhető problémát jelent. Ők természetesen azt mondják, hogy hát itt nincs semmi nézni való, hiszen a kedves hírközlési szolgáltató megkapja a bevételét az előfizetőitől, ő pedig mindenféle többletköltség nélkül, mármint a Netflix, mindenféle többletköltség nélkül, mindenféle hírközlési, továbbítási költség nélkül eljut az előfizetőkhöz, a tőlük megkapja a díjazását, és jó napot kívánok. Tehát, de ugyanígy nem ilyen egyszerű a helyzet, hiszen a hírközlési szolgáltatás az általánydíjas, tehát legalábbis most a vezetékesről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy a díjaink úgy vannak kiszámolva, hogy átlagos fogyasztásra. Tehát azt jelenti, hogy átlagosan ugye egy ember általában leveleit nézegeti, meg oldalakat néz, ami töredéke tulajdonképpen annak a sávszélességnek, amit erre felhasznál, amit ő valójában igényel. Így aztán megoldható az, hogy azon a bizonyos sávszélességen jóval többen osztozzanak. Ha viszont valaki videót néz, meg még második és harmadik tévén is videót néz, akkor az általa igényelt nominális sávszélességet, ami legyen, mit tudom, 300 megás, megrendel valaki 300 megát, akkor ő a 300 megát jobban kihasználja, mondjuk folyamatosan, nyilvánvalóan, mint az, aki egyébként megrendel 300 megát azért, hogy amikor internetezik, az gyors legyen. És hogyha ez összeadódik, ha egy 10 emeletes házban a 60 lakásból már 40-en Netflixeznek, vagy többen, akkor az már ugye elképzelhető, hogy az bizony ezt az átlagos számítást azt jelentős mértékben torzítja. Ez mit jelent? Ez vagy azt jelenti, hogy vége van az általánydíjnak, és ettől a pillanattól kezdve majd mi is átállunk arra a gigabájtonkénti díjszabásra, amit ugye a mobilok végeztek egészen idáig, és ugye mindenki számolgatta erősen, hogy hol tart és hány gigabájtnál. Tehát a mérő óra szerinti fogyasztást egy hasonló. És akkor aki többet használ, többet fizet, aki kevesebbet használ, kevesebbet fizet, vagy pedig valamilyen módon annak kell ezt a kompenzációt elvégezni, amelyik szolgáltató ezt okozza. Na most a hírközlési szolgáltatók ugye szeretnének ragaszkodni a haladó hagyományokhoz, hogy az internetben ne legyen ilyen megkülönböztetés, ne kelljen mérőórán, és akkor vitatkozni rajta, hogy most akkor az hány megabit volt, meg akkor mikor volt, meg esti órákban, meg reggeli órákban, tehát akkor ez iszonyúan megbonyolítaná a rendszereinket. Ezért mi inkább hajlanánk arra a megoldásra, hogy legyen, maradjon az általánydíj, és mivel nem olyan sok ez a kiemelkedő szolgáltató, csak egy kezemen meg lehet számolni, ezért viszonylag egyszerűen meg lehetne oldani azt, mondjuk mi, hogy ők fizessék ezt a bizonyos kompenzációt. Ennek a részleteiről egyelőre még nem lehet tudni, hogy akkor ez hogy arányos, mi lenne, hogy lenne, kiszámolná ki, hogy osztaná el, kihajtaná be, stb. Ezek még egyelőre nem kerültek napirendre, pusztán az elv. és természetesen ugye, aki ebben érdekelt, ellen érdekelt, ő pedig teljes mértékben azt mondja, hogy szó se lehet róla, tehát nem is akarja érteni, hogy miről beszélünk. Tehát most ugye szokták mondani, hogy az internet az új informatikai sztráda. Most képzeljük el azt, hogyha az állam épít egy sztrádát, és utána azt mondja, hogy a fizessél autónként mondjuk hasamra ütök 100 forintot, és utána jön egy vállalkozó, aki 100 darab kamionnal elindul ugyanazon az autósztrádán, amin én fogok menni most már nem Trabantommal, de mondjuk Opelemmel. És ő is 100 forintot fizet darabonként, meg én is 100 forintot fizetek darabonként, ő pedig azt íroz rajta rengeteget, hogy ez az infosztráda, ez kiépült, ez az autósztráda. Hát nyilvánvalóan van benne némi igazságtalanság, fogalmazzunk ki nagyon moderáltan, és hasonló helyzet felé haladunk. Tehát most azt látjuk, hogy vannak vállalkozások, akik próbálnak ezzel a helyzettel élni, visszaélni, az vissza, az mondjuk zárójelben van jelenleg. De a lényeg az, hogy a helyzet ilyesmi, és ezt a helyzetet kellene valahogy megoldani. Most visszatérve visszakanyarodva Magyarországra, ha ilyen szolgáltatások elindulnának többségében, akkor ez bizony hasonló helyzetet merítene föl itt is, hogy a hálózatok tulajdonosainak bekevere kell ruházni, és nem látják a megtérülését. Hát ezeket a megbeszéléseket még le kell folytatni, hogy ez ne így legyen.
Egyébként az, hogy 2024 őszén, tehát a jövő ősszel a streaming rendben legyen, akkor most elkezdenek a kábelesek valamilyen felmérést készíteni, vagy vajon a foci EB-re az ő hálózataik mennyire képesek? Tehát, hogy mondjuk hány százalék az előfizetőknek az, aki még nem optikán van, addig ezeket a fejlesztéseket el lehet-e végezni?
Hát természetesen el kellene végezni pontosan, tehát ez most fejtörést ad mindenkinek, tehát ugye alapinformációkra lenne szükség, tehát például lenne szükség arra, hogy akkor konkrétan mennyit igényel, milyen sávszélességet fog ez igényelni, ezt nyilvánvalóan könnyen le tudjuk egyeztetni magával, aki ezt a streaming szolgáltatást fogja biztosítani, de a másik azt, hogy és akkor ezt hányan fogják igényelni, és akkor ők hol vannak, mert ugye szintén nem egységesen le van szétterülve a hálózatban, ez megint egy óriási kérdés. Ugye, ha megnézzük a statisztikákat, amit a Nielsen bocsát ki, a sport az nem a legnagyobb, nem a legnézettebb, úgy általában a kábeltévés csomagban. Tehát sokkal többen nézik a filmcsatornákat, sokkal többen nézik a hírcsatornákat, és a sport az valahol az 5% vagy a 5-10% közötti mezőben van, így emlékeim szerint. Tehát azt jelenti, hogy a sportrajongók ugyan hangosak, meg beszélünk róla, meg sok mindent, tehát értem, ezt a részét mi értjük, csak nem nincsenek olyan sokan. Tehát, és hogy emiatt kérdés, hogy akkor hogyan és mint lesz érdemes beruházni. Úgyhogy több oldala van a dolognak, ezt mérlegre kell helyezni, ezzel együtt látszik, hogy beruházások a legkisebb cégnél is, vagy a legnagyobbnál is szükségesek lesznek, nyilvánvalóan ezzel kapcsolatosan. De hát ennek a fölmérése, ez még egyelőre azt hiszem a közeljövőnek a feladata lesz.
Körülbelül 1%-ot tudsz mondani arról, hogy az előfizetőknek hány százaléka az, aki még nem optikán van?
Ilyen számaink nincsenek úgy igazából. Az NMHH tudja, tehát a hatóságtól lenne érdemes ezt megkérdezni. Ugyanis őnekik pontos számaik vannak erről, de satszom szerint legalább 25-30% az még nem optikán van. Tehát legalábbis azoknak fog problémát okozni az, hogy, és ez persze a nagy szolgáltatóknál kevesebb, a kisebb szolgáltatóknál lehet több is, ahol ebből gond lehet. Csak ez megint olyan kérdés, hogy abszolút helyfüggő, tehát hogy a Kossuth utca 25 szám alatti 10 emeletesben nincs probléma, de a Kossuth utca mellette levő családi házban lehet, hogy van probléma, mert az másképpen van bekötve. Tudod? Tehát nem egyszerű ez a dolog.
Értem.
Én nagyon átlag számokat mondani, ehhez azt kellene tudni, hogy a kedves ügyfél az vajon honnan fog jönni. Uh-huh. Amit egyelőre nagyon nehéz megsatszolni, pontosan emiatt, amit mondtam, hogy hogy azért a sport az bármennyire is azt gondoljuk, meg az újság lehet, hogy úgy gondolja, meg a sportolók, meg a focisták úgy gondolják magukról, hogy ők körülöttük forog a világ, az nem ezt igazolja a nézettség, a Nielsen nézettség mérése. Most az is, és akkor innentől kezdve lehet azon is gondolkodni, hogy mennyire lehet hinni a Nielsennek, mennyire lehet hinni az újságoknak, mennyire lehet hinni a reklámnak, hogy a Bajnokok Ligája nézett, igen, a döntő nézett, oké, két óra hossza, és akkor mi van? Szóval innentől kezdve nyilván anyagilag mérlegelni kell a szolgáltatónak is sok mindent, hogy hogyan tudja megoldani. Mennyire érdemes erre ráállni. Tehát ez mind-mind üzleti típusú döntés, amelyeket külön-külön minden egyes szolgáltatónak végre kell hajtania.
És tud ebben segíteni a SZIP program, tehát ezek a pályázati lehetőségek abban, hogy fejlesztik a hálózataikat, és mondjuk jövő őszre elkészüljenek ezek a optikai kiépítések?
Igen és nem. Tehát természetesen igen. Tehát ez nagyon fontos, hogy a SZIP és a hasonló programok, ugye, ami várható, hogy majd most jönni fog, az alapvetően eznek a problémának a kiküszöbölését fogja jelenteni. Magyarul az a program, ami most fog indulni, ami azt jelenti, hogy minden egyes szolgáltató, minden egyes magyarországi házszám, tehát komolyan, tehát utca házszám szintjén, minden egyes házszámhoz hozzá kell tudni rendelni gigabites hozzáférést. Ez azt jelenti, és ez nem vicc, tehát ez azt jelenti, hogy az Unió azt a tervet, azt a célt tűzte ki magának, hogy az Unió minden egyes állampolgárának, nem minden egyes állampolgárának, minden egyes ingatlanán lehessen egy gigabites hozzáférést igényelni, mondjuk egy hónapon belül. Tehát én teljesen mindegy, hogy én a kisfalunak a legszélső házába lakom, vagy most építem föl a házamat, ha én azt gondolom, hogy én ott szeretnék gigabites hálózatot építeni, vagy gigabites internetcsatlakozást, akkor 2030 végére ezt biztosítani kell a szolgáltatóknak. Ez a pályázati cél. Most ez már most is működik az országnak egy részén, de körülbelül a statisztikák szerint 1 millió háztartásban még erre nincs lehetőség. Ami azt jelenti, hogy ezekre irányul majd a pályázat, a fejlesztési cél, hogy ezt létrehozzák. Ez óriási összeget jelent, óriási kiadást jelent a szolgáltatóknak, hiszen ezeknek a területeknek a döntő többsége vidéki, gyéren lakott, és a, hát ugye, ahogy mondani szokták, ahol a madásra jár, olyan jellegű terület, de nem adják fel a célt, tehát ez a cél, ez végre fog hajtódni, ha nem is 2030-ig, de szerintem egy-két évem csúszással végre fogják hajtani Magyarországon is. A csúszás sajnos azért várható, mert ezt a pályázatot már is ki kellett volna írni ahhoz, hogy ebből valami legyen 2030-ig, de már is csúszásban vagyunk majdnem egy éve, vagy lehet, hogy már több is, mint egy éve, de ez amiatt van, hogy ehhez szükséges uniós forrásokat, ugye mindenki olvassa ezt erről szóló vitát, hogy egyelőre nem kapta meg az ország, hát addig nem is tudja kiírni ezeket a pályázatokat. De a fölkészülés az már elindult, az erről szóló gondolkodás elindult, éppen ezért, most megint visszaugrok a konferenciánkra, egy előadást kértünk arról, hogy hogyan áll ez a folyamat, hiszen azt szeretnénk, hogy ebben a kiszolgáltatók is szerepet tudjanak játszani, hiszen az ő hálózataik azok, amelyeknek azért relatíve a többsége szenvedi még ezt a problémát, tehát ott még azért a brites elérésnek a biztosítása az még jelentős befektetést igényel. És hát azt szeretnénk, hogy ezt ők hajtsák végre, és ne az legyen, hogy jön egy újabb vállalkozó, aki elviszi előlük ezt a feladatot. Mert ő garantáltan csak több költségért tudja végrehajtani, hiszen oda kell vezetnie a szolgáltatását. Ez többletköltséget jelent nem csak az államnak, hanem adott esetben az ottani fogyasztóknak is, mert azt majd ki kell nekik valahogy fizetniük. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy az lenne a szerencsés, hogyha a helyi szolgáltató kapná, vagy nyerné ezt a pályázatot arra, hogy a saját hálózatát tudja adott esetben upgrade-elni, tehát magasabb minőségre hozni. Egyelőre még ebben is eltérőek az álláspontjaink a hatósággal kapcsolatosan, ugyanis a pályázat mérete ebből a szempontból döntő jelentőségű. Tehát, hogyha a helyi szolgáltató helyben meg tudja oldani a relatíve fillérekért, filléres támogatással azt, hogy az ottani hálózat rendben legyen. Mi úgy gondoljuk, hogy neki kellene adni ezt a pályázatot, és nem egy egész járást egybe pályáztatni, és azt mondani, hogy jöjjön oda valaki, aki nincs azon a településen, és ő kapja meg ezt a jogot, hogy egy olyan településen nyújtsa ezt a szolgáltatást, ahol neki nincsen semmiféle hálózat. Hát nyilván azt ki kell építeni, annak óriási többletköltsége van. De viszont az állam szempontjából az az előny, hogy egy járás, akkor egy az egybe ki lehet pipálni azt a 20-30 települést, mert akkor azon meg lesz oldva a probléma. Mi meg úgy gondoljuk, hogy ha ez így lenne, akkor a helyi szolgáltató az előbb-utóbb nyilván koldusbotra juthatna. És ezt nem szeretnénk természetesen. És amellett nyilvánvalóan ez nem jelenti a forrásokkal való gazdálkodást, hanem letalántán némi, hát ilyen pénzherdálást is jelenthet ez a dolog. Tehát mi azt szeretnénk, hogy valahogy ez a kettő szempont, ez valahogy sikerüljön összehozni, és valamilyen konszenzusra jutni ez ügybe.
Tehát nagyon röviden azok számára, akik nem annyira vannak képben, hogy ugye ezek a programok állami támogatás jelentenek a kábelszolgáltatók számára, hogy ki tudják építeni a hálózataikat, hogy felszíni tudják. Mekkora támogatásról van szó ilyenkor?
Ez összességében ugye két ilyen egy projekt már lezárult, ez a szupergyors internet projekt volt, itt 30 megabit volt a cél, tehát azt jelenti, hogy 30 megabites hozzáférést minimum kell tudni biztosítani. Erről beszéltem az előbb, hogy ez ugye, ha már építik, akkor nem 30 megabitre építették, hanem adott esetben 500 megabitet is képesek rajta nyújtani. Ugyanolyan eszközöket építettek be, tehát nem csak éppen, hogy ezért itt már könnyebb lesz majd a gigabitre átlépni. De ezek a hálózatok 70 milliárd forintos uniós támogatással épültek, és 75%-os volt. Nyilvánvalóan területenként eltérő, tehát az összes uniós pályázatnál ez egy fontos szempont, hogy az elmaradott térségeket jobban támogatják, és Budapestet meg sehogy nem támogatják. Tehát a kettő közötti átmenetek fordulnak elő, hasonló várható majd ennél a pályázatnál is, hogy azok a területek, ahol ténylegesen nagy az elmaradás, ott a támogatás is jelentősebb legyen. Nyilván azért, hiszen a fenntartás is fontos, tehát ezt az ilyen hálózatokat minimum 5 évig fönn kell tudni tartani, és hogyha nincs rajta elegendő igénylő, már pedig egy kis településen, egy 500 fős vagy 200 fős településen, ahol van az osztva kettővel, tehát van 100 darab család, a 100 darab családból, ha igényli az internetet 26, vagy nem tudom én mennyi, tehát annyi amennyi, tehát nyilván így kell kalkulálni, hogy annyi bevételből fönn kell tudni tartani a hálózatot. És sok esetben nem az építés a probléma, hanem a fönntartás, hiszen ebből az összegből, ami így befolyik, úgy kell megfontolni a pályázónak, hogy fönn tudja majd tartani a hálózatát, amihez viszont nem kap támogatást. Tehát megint egy mérleg, hogy vannak előnyei, vannak hátrányai, és a befektetőknek ezeket kell mérlegelniük.
Nagyon rövid időnk van, már csak egy dolog még érdekelne viszont, hogy ugye korábban kiderült, hogy több szolgáltatónak a hálózatán a kódolás nem volt megfelelő, tehát a tévéadások nem voltak lekódolva, és ez így komoly problémát okoznak. Ezzel kapcsolatban hogy áll most az ügy?
Ez időközben rendeződött, tehát úgy tűnik, hogy sikerült ezügyben megállapodást kötni az érintetteknek, és ez folyamatosan, ismereteim szerint már szinte azt lehet mondani, hogy megoldódott ez a probléma. Tehát a kisebb, tehát más szolgáltatók, egy-két szolgáltató volt akkor, aki konkrétan érintve volt ebben, de a szolgáltatók döntő többségénél ez ma már nem probléma.
Nagyon szépen köszönöm, Kéri Ferenc, hogy itt voltál velünk a médiaiben, és elmondtad mindezt, amit megtudtunk tőled a kábel szolgáltatók, kábelpiac aktuális helyzetével kapcsolatban.
Köszönöm a lehetőséget!
Ez volt a Média 1 mára. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszavetható az adás a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják ezt a beszélgetésünket Kéri Ferenccel. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Szalai Dániát hallották, és a Média 1-et egy hét múlva, tehát jövünk újra, viszont hallásra.